Áldás, békesség, és folytatnánk a műsorunkat a képernyőfüggőséggel Koroncai Beatrix klinikai szakpszichológussal, illetve műsorvezető kollégámmal, Dobocki Lászlóval, illetve Nemes Hajnal vagyok. Továbbra is biztatnám a betelefonálókat, ugyan még nem érkezett, de nagyon szeretném, ha lenne, hogy sokkal aktívabb legyen a műsorunk, úgyhogy bátran tárcsázzák a 061-374-09-es-04-es telefonszámot. Számítunk az önök kérdéseire, illetve észrevételeire, tapasztalataira is. Egy kicsit visszakanyarodva a szünet előtti beszélgetésre, igazából bennem azóta is úgy megfogalmazódott, és úgy mozog bennem ez a dolog, hogy valójában a képernyő előtt eltöltött idő, ez az állandó készenléti állapot. Tehát itt most saját tapasztalatot osztanék meg, nekem is a második gyerekem, ugye tini, 17 éves, és hát én magam is küzdök minden nap ezzel a mennyi időt tölthet a számítógép előtt, és hogy amikor tanulok, akkor a tanulásra figyeljek, és ne arra, hogy pittyeg a telefon, vagy nem. Különböző próbálkozások voltak, hogy akkor most letegyük, ne tegyük le. Szóval itt nem tudom, hogy van-e erre valami bevett szokásjavaslat, hiszen gondolom, hogy nem egyedül vagyok én ezzel a problémával.
Nem. Ez megnyugtat. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon hasonlít ez a kérdés, hogy hogyan szabályozzam szülőként a gyerek média használatát, és akkor itt most bármilyen média lehet, mert mondjuk a sorozat nézés is egy média használat, ami elég jellemző. Tehát, hogy ez egy olyan szabályozási kérdés, ami azért nagyon általánosan nehéz ebben a tinédzserkorban. Tehát teljesen mindegy, hogy most arról van szó, hogy időben hazajön-e a gyerek a megbeszélt időben megérkezik-e, vagy késik, vagy nem késik. Tehát egy csomó olyan történet van, amikor a szülő meghatároz a tinédzsernek, hogy ezt most légy szíves így csináld, ezt így kell csinálni, hoz egy szabályt, és akkor a tinédzser ezt feszegeti, ezeket a korlátokat, hogy nem úgy csinálja, akkor elmegy a falig, amikor már kiváltja a rossz hallását a szülőnek. Szóval, hogy ezek egy olyan elég hasonló dinamikában működnek, és nyilván azt gondolom, hogy ez is a média, vagy a internet használat, illetve a okostelefon, vagy közösségi média használat is olyan, amit a szülőnek kell, hogy tehát a szülőnek kell, hogy szabályozzon az, hogy ez milyen formát öltsön, vagy a játék használat is. És hogy kell, hogy legyenek szabályok, de ezeknek a szabályoknak mégis valahogy olyanoknak kell lennie, amikbe a serdülő is beleszólhat. Hiszen ez az időszak az, amikor neki az autonómia szükséglete az megjelenik, és hogy szeretne ő határozni az élete történéseibe. Tehát, hogy ebben valahogy rugalmasnak kell lenni, kompromisszumkésznek kell lenni, hogy beleszólhasson a serdülő is, hogy akkor ez most hogy legyen, hogy a szülő felveti azt, hogy nem csak egy kinyilatkoztatás, hogy akkor nézd, nálunk itt most ezt így nem lehet, hanem akkor ez legyen egy olyan szabály, ami egy családi szabály, és akár például a szülőre is vonatkozik. Ez egy fontos mintaadás lenne, tehát hogy ez egy fontos cél, hogy mondjuk lefekvés előtt, Egyrészt, hogy a gyerek, a serdülő mondjuk ne maradjon fel hajnal 2-ig, azért, mert a telefonján nyomkodja, meg nézegeti a dolgokat. Azt a kutatások bizonyítják, hogy rontja az alvás minőséget az, hogyha bármilyen képernyő használat van lefekvés előtt, tehát akár tévé, akár okostelefon, akár tablet, akár micsoda. Tehát ez is lehet egy fontos cél, hogy a szülő azt mondja, hogy nekem fontos az, hogy te mondjuk, nem tudom én, 10-kor legkésőbb feküdj le aludni, és hogy szeretném, ha az ágyba nem vinnéd be a telefonodat. Tehát, hogy mondjuk ez egy ilyen kiindulási alap, és azt is lehet magyarázni, hogy ez miért fontos. És aztán utána fölajánlani ezt a lehetőséget a serdülő számára, hogy mit gondolsz te, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani, milyen ötleteid, javaslataid vannak, mennyire értesz egyet, stb. Hát akkor, hogyha ebből lesz egy ilyen közös szabályrendszer, azért az könnyebb betartani egy serdülőnek, mint hogyha a szülő csak így kinyilatkoztatja azt, hogy nálunk ezt most így lehet, és pont. Hát én ezt gondolom, hogy mint egy ilyen irányelvet, aztán nyilván ez sem olyan egyszerű, mint ahogy én ezt most elmondtam, de hogy akkor ezt ki kell vitatkozni. Tehát akkor azt kell mondani, hogy oké, lehet változtatni ezen, de akkor mondd meg, hogy eznek most mondjál érveket hozzá, mondd azt, hogy jó, például, hogyha te most mégsem feküdtél le, nem tudom én, 10-kor, hanem észrevettem véletlenül, hogy éjfélkor, akkor ennek annak legyen valami következménye. Lehet, hogy akkor a serdülővel ezt át lehessen beszélni, hogy akkor ezt ő hogy tudja jóvá tenni például, vagy hogyan, mi az, amit mondjuk ő tud tenni annak az érdekében, hogy ez legközelebb ne forduljon elő. Szóval, hogy ez egy ilyen örök beszélgetés tárgya, vagy hát mondhatnám azt, hogy harc, mert végül is az, de hogy mindenképpen fontos, a kutatások azt mondják, hogy a szülő ellenőrzése az egy protektív, ez egy védőfaktor az internetfüggőségben. Tehát az, hogyha a szülő nyomon követi, hogy a gyerek mit csinál az interneten, most itt nem a spionkodásra gondolok, hogy belép a Facebook profiljába, és akkor megnézi, hogy kivel mit levelez, hanem egyszerűen tudja, hogy az én gyerekem mondjuk használja az Instagramot, tudja azt, hogy a YouTube-on körülbelül mi az, amit néz, hogy erről ez legyen egy nyílt történet, hogy a szülő ne zárkozzon el, ezekről lehessen beszélgetni. Ez ugye azért is fontos, mert az interneten az úgynevezett cyberbullying esetén a szülő például be tud avatkozni, és hogy a gyerek el tudja mondani mondjuk otthon, hogy őt mondjuk bántják vagy zaklatják az interneten, ahhoz kell egy jó szülő-gyerek kapcsolat. Tehát hogyha a szülő nem nyitott a gyerek média használatára, mert számára ez egy ilyen vörös posztot, tehát ha a gyerek fölveszi a telefont, akkor akkor a szülő már üvölt, akkor ez nyilván nem egy jó alap arra, hogy a gyerek megossza ezeket az élményeit a szülőjével. Tehát a monitoring, a szülői ellenőrzés, ez azt jelenti, ezekről a dolgokkal ő tisztában van, hogy a gyerek mit csinál az interneten nagyjából.
Ezt azért valljuk be, hogy elég nehéz a szülőknek ezt a nyomást ráhelyezni, tehát hogy alapvetően az időgazdálkodás az a mai, tehát manapság elég nehéz, de ugyanakkor mégiscsak ez egy felelősség, és valamiféle megoldás, szülői megoldást kíván. De hogy nem könnyű, mert én nagyon gyakran ugye a másik oldalról meg azt hallom, hogy igen, de hát egész nap dolgozom, akkor hazamegyek, akkor maximum arra figyelek a tinédzsernél, hogy tanult-e, evette, elvégezte azokat a feladatokat, amit a szülő úgy gondol, hogy na, ezek alap dolgok, és ezeknek muszáj, hogy meglegyen. Nagyon gyakran összekapcsolódik a teljesítménnyel, tehát csak akkor gépezhetsz, hogyha ezt elvégezted, tehát innentől kezdve ugye egy jutalmazás lesz maga a használata. Tehát, hogy itt már eleve bejön a játék, és ebben nagyon-nagyon, azt látom, hogy nagyon útvesztőbe vannak a szülők, de mondhatom, hogy nagyon gyakran én magam is belekerülök ebbe. Tehát, hogy az egyik oldalon, hiába, hogy a segítő oldalon ott vagyok, de a másik oldalon, hát most odáig jutottam, hogy akkor kitaláltuk, hogy nem tudom, csak a nappaliba lehet gépezni, tehát akkor nem lehet a WC-re vinni, nem lehet a szobába, tehát a saját szobájába vinni, tehát, hogy nem lehet az étkezőbe, tehát amikor eszünk nem lehet, tehát hogy ezeket találtuk annak, hogy ez betartható, hogy ne egy állandó ilyen leselkedés legyen, hogy na most akkor jaj, mit csinálsz, mert hát ez egy feszültség a szülőnek, ez feszültség a gyereknek, és akkor hát próbáltunk mi magunk is, de még egyszer a másik oldalon, tehát a klienseknél is ugyanezt tapasztalom, hogy úgy keressék azokat a megoldásokat, amik betarthatóak, és ami még az ő mindennapi életükben is kivitelezhető, mert hogy ezt tudják, hogy mi mindent kellene még megcsinálni, de ez inkább okoz feszültséget, mint sem reális megvalósítást. Van erre valami a tanulmányok szerint praktika, vagy nem? Tehát, hogy ezt tényleg a szülőnek kell kitapasztalnia, mint ahogy mi rájöttünk, hogy na, akkor próbáljuk meg azt, hogy csak bizonyos terekben lehet.
Hát ez egy taktika, vagy amit most elmondtál, szerintem ez egy jó nem tudom én, megoldás, hogy ez egy jó módszer. Én azt nagyon fontosnak tartom, amit most mondtál, ez a teljesítmény dolog, hogy szerintem az már nagyon nagy... Én azt gondolom, hogy annak semmi értelme nincsen, ha az ember hazaesik a munkával, és csak azt tudja kérdezni a gyerektől, hogy kész van-e a leckéje, meg hányast kapott az iskolába. Tehát ezek az igazi felesleges kérdések, mert hogy ha baj van, akkor a gyerek nem biztos, hogy elmondja. Hogyha meg minden rendben, akkor minek kérdeztük meg. Tehát, hogy a tinédzser kora ráadásul már szerintem ki kell alakulnia ennek a belső motivációnak, ami arról szól, hogy önmagától tanul, meg a tanulás miatt tanul.
Technikusunk most érezte, hogy van egy betelefonálunk. Szeretnék meghallgatni a kérdését. Üdvözlöm, Dobocki László vagyok, hallgatjuk. Adásban van.
Hello.
Jó napot, figyelünk.
Hát én nagyon súlyos függő voltam. Napi 7 órákat játszottam. Aztán most 5 hónapja nincsen. Laptop eltört. Teljesen megváltozott a világnézetem.
Jó irányban?
Na, amikor van internet, akkor azt hiszem, hogy milyen sok lehetőség van, de valójában beszűkíti a látóterét.
Hát igen, az így van. Nagyon jó meglátás. Köszönjük szépen, hogy megosztotta ezt velünk, és örülünk, most hogy elromlott a gép. Lehet ezt így mondani.
Igen, én arra is kíváncsi vagyok, hogyha én kérdezhetek, hogy mi az, ami megváltozott, az mit jelent, hogy beszűkítette, és most akkor már nem szűkíti be a világot.
A laptop, az internet, volt minden a megoldás. Menekültem minden elő. Egész nap ültem előtte. Csinálok helyette mindenféle más. Fotózok, olvasok.
Tehát akkor új tevékenységeket is kezdett, új esetleg igen. Új barátokat is sikerült szerezni?
Azt még nem igazán.
Hát akkor legyen ez a következő lépés. Sok sikert kívánunk hozzá, és nagyon szépen köszönjük, hogy megosztotta ezt az élményét.
Igen, és köszönöm. Én is gratulálok.
Isten áldja. Köszönjük a betelefonálónak, nagyon nagy élmény volt hallani egy pozitív változást.
És hogy néha milyen kis dolgok is tudnak nagy változást előidézni, tehát elég, hogy valami hogy elromlik.
Azért biztos, hogy volt egy döntés is ebben, hiszen ha valami elromlik, akkor lehet venni egy újat is.
Igen. Biztos érezte, igen, hogy valami nincs rendben. Persze kell egy belső motiváció. Én közben az jutott eszembe, hogy én valószínűleg még könnyebb helyzetben vagyok, mert nekem csak 5 éves a fiam, de már mondja, hogy apa tabletezhetek, és hát mondom neki, hogy egy órát tabletezhez. De hát ugye még nincsen igazából idő érzéke, tehát ő nem tudja, most próbáljuk tanulni egyáltalán a kismutatót meg a nagymutatót, de hogy egy előre telepített játékokkal játszik, tehát hogy így a kontroll az megvan, tudom, hogy mit csinál, meg nem internetezik, de hogy például simán ki tudom mozgatni még egyelőre ebből az egészből egy apás programmal, egy játékkal, és rakja le egyből, tehát hogy még nem érzem azt a fajta vonzódást, ami beteges lehet, de ugyanakkor persze tele vagyok én is kérdésekkel, hogy odaadhatom-e az a téves gyerek kezébe a tabletet, hogy játszon, vagy csak a saját kis órámat féltem, a nyugalmamat, amit ugye ez okoz, mert hogy okoz ez egyfajta csöndet, egy órás csöndet a lakásban, és ugye ennek a veszélye is fönnáll, hogy hát akkor lehet az akár 2 is, mert akkor 2 órát lesz csönd, és egy zaklatott életbe, egy mai világba, ebbe a társadalomba azt gondolom, hogy így nagyon nehéz erőt venni, és azt mondani, hogy nem, az az óra az 1 óra, igenis, oké, akkor ennyit játszott, tök jó, de hogy mozgassuk ki belőle, foglaljuk el, főleg itt ugye a nyári szünetben, amikor ugye itthon voltak, bár ugye még óvodások, ugye ez folyamatos figyelmet igényel a kicsi, ugye ezt tudjuk, említetted, hogy neked is van hasonló korabelű gyereket, te megengednéd a 4 évesnek, 5 évesnek, hogy tabletezzem?
Ez nem feltételes mód, hanem ez egy kérdés, hogy megengedem, tehát tulajdonképpen szerintem ahogyan ő már csecsemőkorában érdeklődött, ő kipróbálhatta, tehát hogy már elég régóta használja. Igazából nehéz erre jó választ mondani, mert nyilván, hogyha túl sok időt tölt egy kicsi gyerek ezekkel a digitális eszközökkel, az nem biztos, hogy jó hatással van. Nem csak azért, mert a digitális eszköz használatnak esetleg van valami káros hatása, hanem azért, mert időt vesz el más tevékenységektől, amit helyette csinálhatna. És a kutatások szerint egyébként ez, ami kimutatható, úgy tűnik kimutatható, hogy a társas készségekben nem annyira ügyesek azok, akik nagyon sokat kütyüznek, így fiatal gyerekek, illetve a nyelvfejlődésben, hogy a nyelvi kifejező készségük nem olyan jó, hiszen nem használják a társaikkal való beszélgetésben, vagy a családtagokkal való beszélgetésben.
Igen, mert addig csöndben van.
Hát így van, tehát hogy a kütyű az nem biztos, hogy beszélget velük. Szóval, hogy ennek lehetnek ilyen hátrányai, és nyilván a másik oldalról meg egy pár készség, amit ott fejlesztenek ki, azok meg jobbak lehetnek, mint a reakcióidő, a téri vizuális tájékozódási képesség. Egy csomó minden olyan kognitív készség meg lehet, hogy jobban működik náluk, mint az, aki nem használ. Tehát, hogy itt is azt gondolom, hogy nem érdemes, vagy hogy érdemes, nem tudom, tehát a józan paraszti eszet használni, és inkább azt úgy gondolni ezekre a kütyükre, mint egy lehetséges választékra az étlapon. Tehát, hogy lehet kütyűzni, lehet egy mesét is megnézni a tévébe, de legyen mellette más is. Tehát, hogy legyen meseolvasás, vagy mesélés a szülők részéről, legyen együtt töltött idő, legyen rohangászás.
Legyen társasjáték, legyen bringázás,
mondanám, hogy fáramászás, ha lenne elég fa, de mindegy, tehát legyen valami mozgásos játék, ahol ők kiélhetik a mozgás késejüket, vagy az igényüket, az energiájukat, igen. Így van. Úgyhogy legyen ez egy dolog az étlapon, de hogy ne az legyen, ami így meghatározza a napi tevékenységet. Mondjuk egy óvodás gyerek esetében, hál' Istennek, hogyha jár óvodába, akkor azért az óvodákban az óvónénik biztosítják ezt az inger gazdag környezetet. A nyári szünet az tényleg egy ilyen neurologikus kérdés a szülő számára, de fontosnak tartom, hogy azért senki elmondani, de ez az én személyes véleményem, hogy azért senki ne érezzen bűntudatot azért sem, hogy rossz szülő, mert mondjuk nem egy óra után nem vett el a gyerektől, csak másfél óra után. Tehát, hogy...
Köszi.
Kicsit kevesebb a nyomás, de még nem szuper. Lélegeztünk fel. De nem folyamatosan felmerül ez a kérdés, hogy most már azért elég sokat tudunk, tehát, hogy kutatások is vannak, mert hát azért még pár évvel ezelőtt még mondhattuk, hogy még nem nagyon tudjuk, sejthettük, és a szakmában beszéltünk is róla, hogy majd milyen hatásai lehetnek, voltak ilyen előrejelzések, de most már azért bizonyos szempontból már azért vannak konkrét tapasztalatok is, hát illetve már ugye a rehabilitációkon találkozunk konkrét számítógép függőkkel, tehát akik a leszokás fázisában vannak, tehát hogy már nem csak beszélünk róla, hanem ugye magukkal a következményekkel is találkozunk. És benne mindig felmerül, hogy vajon mekkora szerepet kap, vagy a ti esetetekben az egyetemen maga az edukálás. Tehát, hogy egyáltalán tényleg kihangsúlyozni, hogy ez nem egy ördögtől való dolog. Milyen képességeket tud fejleszteni, és ha valaki odafigyel és tudatos, ugye akár a tinédzserek esetében is, mi mindet tanulhatsz meg, lehetsz okosabb, ügyesebb, mi mindet próbálhatsz ki sokkal kisebb, nem tudom, nem felelősséggel, hanem kockázat nélkül, de a másik oldalon mi az, amire figyelj? Tehát, hogy te az előnyöket vedd ki belőle, mert hogy ennek van egy jó nagy csomag előnye is, és mi az, amire vigyázz, hogy elkerült. És én nem nagyon találkoztam ilyennel, nagyon szeretném, hogyha gyakrabban találkozhatnék, vagy egyáltalán a szakmában beszéljünk, mert mindenféle képzéssel találkozunk, de én személy szerint ezzel még nem, de lehet, ha ez csak az én hiányosságom. Te tudsz ilyenről?
Hát az én tudásom is elég hiányos ezen a területen. Azt tudom, hogy például, vagyis az jutott eszembe arról, amit mondtál, ez a jó használat, rossz használat, hogyan építsük be hasznosan azok a pedagógiai irányzatok, amik ugye arról szólnak, hogy hogyan lehet beépíteni a tanórákba például a mobileszközöknek a használatát, hogy hogyan lehet a jó oldalát kihasználni, és hogy ne legyen mindig ez egy ilyen mumus, hogy akkor minden gyerek neki kell tenni az óra elején a telefonját, hogy nehogy véletlenül használja, hanem hogy lehet az amúgy is meglévő telefon használatot, meg internet használatot a tanulás folyamatába beállítani. Tehát, hogy ezt tudom, hogy ilyen törekvések vannak, de hogy én annyira nem vagyok jártas ezekben, tehát, hogy nem annyira ismerem őket. Azt is tudom, hogy azzal kapcsolatban vannak programok, ami a biztonságos internet használat, uh-huh. Tehát arra felhívni a figyelmet, hogyan lehet elkerülni az internet veszélyeit, uh-huh. Az internet használat uh-huh. veszélyeit. De hogy ez egy ilyen teljes körű edukáció legyen, amit említettél, azért arról én még nem hallottam, hogyha hogy ennyire ilyen komplex módon hozzáállni, pedig nagyon jó lenne, tehát hogy nem csak a veszélyeit, de nem csak a mondani, hanem azt is, hogy mire lehetne,
és hogy a másik oldalon használ. Akkor ugye sokkal, tehát én hiszem, hogyha akár a tinédzserekkel meg lehet értetni, hogy ez tényleg nem ördögtől való, ennek vannak jó hatásai, ha tudatosan használom, és ugye itt a tudatosság szó az nekem mindig nagyon fontos, hiszen egy tinédzser nem feltétlenül tudatos, ugye alapvetően is egy nagyon nagy változó korban van, minden változik, keresi az új személyiséget, tehát hogy itt egy óriási nagy zűrzavarban van és átalakulásban, de hogy most abszolút motiváltál erre, hogy ebbe az irányba is lehessen gondolkodni és a szakmát arra biztatni, hogy igenis ez egy nagyon fontos és nagyon izgalmas most a piac jutott eszembe, közgazdászként bekapcsolt ez, de nem ez a lényeg, tehát hogy igazából tényleg itt még azért van tennivalónk segítőként, hogy ezt a dolgot hogyan kezeljük, hogy nem mindig csak a bántalmazás.
Így van, az a nehéz, hogy nem nagyon tudunk lépést tartani a tinédzsereknek a érdeklődési körével, vagy hogy mondjam, az uh-huh. internet használatával, mert ők biztos, hogy megtalálják azt, hogy milyen szuper dolgokat lehet csinálni uh-huh. az interneten, meg egyáltalán a számítógépekkel, és hogy sokkal hamarabb megtalálják, mint ezt a felnőttek tudják követni. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a nehéz, mert hogy akkor tudjuk nekik elmondani azt, hogy mi a jó része, meg mi a nem jó része, egyáltalán tudjuk, hogy ők mi mindent csinálnak rajta. Én nekem ez a személyes tapasztalatom a lányommal, aki még most kezdi a serdülőkorát, tehát mondjuk a serdülőkora elején van, de hát már fiatalabb korában is abszolút használta olyasmire a telefonját, hogy nem tudom, videókat csinált, vagy videót vágott, vagy nem tudom, tehát olyan kreatív módokon használták fel a gyerekek ezt az új technikát, amiről én azt tartottam, hogy ez nem sokkal másabb, mint mikor mi játszottunk valamilyen szerepjátékot, csak ők beépítették a szerepjátékba ezt a plusz dimenziót, az, hogy ők fölvették, hogy ebből történetet fabrikáltak, hogy abból filmet csináltak, tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dolog volt, és szerintem ez nem egy káros felhasználása mondjuk a technológiának.
Hát amennyiben mértékkel, tehát hogy az én tapasztalatom az elsősorban az, hogy nagyon sokszor látom, hogy akár, és megint csak személyes tapasztalatot tudok mondani, de hát sorolhatnám az összes szülőtársammal együtt ezt a dolgot, amikor eljönnek, tehát eljönnek személyesen beszélgetni, tehát feljönnek hozzánk. De ott is ott vagy, egymás mellett ülnek, és játszanak, és akkor mondhatnám, hogy ez olyan, mint a társas játék, de ezt nem tudom a társas játékhoz hasonlítani, mert hogy bizonyos készségek, és lehet, hogyha 10 év múlva már nem lesz szükség azokra a készségekre, hogy én a Laci szemében nézzek, és látom, hogy pislog, és ezt valahogyan értelmezzem, tehát, hogy elképzelhető, de nekem lépést tartani ezzel az irammal, és ebbe belegondolni, nekem ez még félelmetes.
Hát az a kérdés, hogy mit csinál, mivel játszanak? Tehát, hogy én nekem az az érdekes, amikor a lányom megmutatja, hogy te, én most, tehát, hogy nagyon sokszor azért játszanak egymás mellett, mert egymásnak mondjuk megmutattak egy játékot,
igen, hát
amely egyébként nagyon izgalmas és nagyon érdekes, de én csak azt látom, hogy nyomogatják, ami egy,
hát körülbelül
egy időpocsékolás, igen, gondolja a felnőtt. Miért nem egymással beszélgetnek?
Hát ugyanez
csak
zenét,
ezt a szeletét, igen, látom. Tehát, igen, de aztán közben kiderül, hogy ennek van valami kapcsolatépítő jellege, vagy egyáltalán valami értelme, hogyha egyáltalán megismerném, hogy mit csinálnak. Szóval, hogy ezt akartam mondani még így korábban is, hogyha serdülő azt tudja elmondani, az élményeit tudja elmondani a szülőnek, és a szülő nem csak azt kérdezi, hogy teljesítette, hanem mondjuk megkérdezi, hogy hogy van, mi az, ami foglalkoztatja, akkor abban be fog szűrődni az internetes oldal is, mert hogy ez nem egy külön vágánya az életének, hanem ez egy szerves része az életének. Azt mi látjuk így külön állóként, akik így kívülről látjuk, és hogy akkor tudunk pozitív módon hatni, vagy edukálni a gyerekünket, hogyha azt látjuk, hogy na, ez egy tényleg értelmetlen időrabló dolog, vagy akár megmutatja, velem történt ilyen, most akkor megint személyes példa, hogy a lányom, tehát ilyen Viber csoportokban beszélgetnek, ugyebár, és akkor a lányom megmutatta, hogy nézd, anya, az XY ezt írta. Tehát ezt spontán módon mutatta meg, és akkor én kikerek, de hogy azért nyilván, hogy ebben volt valami segítségkérés, és kikerekedett szemmel néztem, hogy Jézus Máriám, hogy ők miről beszélgetnek, hogy beszélnek egymással, milyen stílusban, és akkor ez egy apropó volt arra, hogy leüljek és beszélgessek vele arról, hogy ilyeneket nem írunk a másiknak, ez a másiknak bántó lehet, hogy ez ellen ő is akár felléphet, mert mondjuk nem ő kapta az üzenetet, és hogy ez bizony az a bizonyos fajta bullying, amiről az előbb beszéltem. De hogy ez megint nem úgy történt, hogy én keresgettem a telefonját, hanem ő jött és kért benne segítséget. És erre adunk lehetőséget a kapcsolatba, mert persze mindenki fáradt, mindenki sokat dolgozik, stb., de mégiscsak kell, hogy legyen egy tere annak, hogy ilyen beszélgetések létrejöjjenek mondjuk a szülők és a gyerekek között. Mert akkor abban van lehetőségünk edukálni, és azt mondani, hogy teljesen jó, hogy beszélgettek a Viber csoportban, nagyon szuper, ezt jó célra fel lehet használni, de speciál, amikor ilyesmi hangzik el, akkor az nem jó, az a káros része, és ezt ne csináljátok, és ezt figyelmeztesd a másikat, hogy ezt így ti nem, ne, ugye ez egy nem
elfogadható. Tilos, akár lehet, tilos is.
Tehát akkor kimondhatjuk, hogy nyitottság a szülőktől, tehát, hogy alapvetően ne az időre figyeljünk. Én most ezt a következtetést mondtam el, hogy igazából azért ez egy fontos dolog, hogy nem feltétlenül csak a személyes kapcsolat, ami én továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, és ebbe az irányba azért próbáljuk meg támogatni a tinédzsereinket, hogy fontos, és az arányok rendkívül fontosak, hogy az életben azért, ahogy itt a betelefonáló is mondta, hogy kinyílt a tér, tehát hogy nyíljon ki az a tér, tudjak választani, mert akkor én döntök, akkor tudatos vagyok. És a másik oldalon szülőként akarjam megismerni, és tegyen félre az én prekoncepciómat, hogy ez most helyes vagy helytelen, hogy egymás mellett ülnek és nyomogatják a telefonjaikat, hanem akkor próbáljam megnyitottá tenni magam, hogy megismerjem, hogy tulajdonképpen őket mi köti le, hát ha az valóban olyan, amit én csak nem ismerek, és tényleg egy izgalmas és jó dolog.
És lehet, hogy nem, de ez csak akkor derül ki, hogyha megkérdezed, hogy hogy akkor ez most mi az az érdekes, amit most csináltok, mert nagyon sok idő elmegy feleslegesen ezekkel a nyomkodásokkal, tehát hogy ez tény és való, és biztos, hogy van, amikor ez nem egy pozitív dolog, de hogy ez csak akkor derül ki, hogyha erre irányul egy kérdés, vagy hogy amit mondtál, ez a nyitottság, hogy vajon miért csinálja.
Vannak újabb kutatások arról, hogy a függőség, a tényleges függőség, ahol már tényleg mondhatni a szerhasználókhoz hasonlóan, hiszen ugye ezt is kezelhetjük szerként, hogy milyen a szerhasználóknál, tehát konkrét a drogfüggőségnél, ott tudjuk, hogy a tendencia az növekvő, tehát nem egy csökkenő irányt mutat. Itt lehet tudni valamit erről? Hogy hogyan alakul? Van erről valami
hát információ? Az én tudásom szerint a drogfüggőség stagnál Magyarországon legalábbis, sőt bizonyos szerek esetén inkább csökken, ellenben az internetfüggőség az kifejezetten növekvő tendenciát mutat. Tehát úgy tűnik, mintha lenne egy ilyen váltás ebben a generációban, hogy egyre kevésbé mennek ki a négy falon kívül, és csinálnak veszélyes dolgokat, és egyre inkább használják a technológiát.
Ez nagyon érdekes ez a kutatás, mert hogy alapvetően én pont az ellenkezőjét hallottam, hogy egyre inkább, de ugye nyilván itt most statisztikákról beszélünk, és az mindig hát vagy fedi a valóságot, vagy nem, tehát nem mindegy, hogy melyik, tehát ebben nem fogunk tudni megállapodni, tehát attól függ, hogy ki kérdezi, de nekem azért meglepő, hogyha megkérdezek egy középiskolában lévő osztályt, hát elvétve találni olyan diákokat, akik nem próbálták, és akkor most ők nem függők, tehát nem ezt akarom mondani, de számomra meglepő volt, hogy alapvetően ez mennyire hétköznapinak számít, és mennyire csekély azoknak a száma, akik nem próbáltak ki drogokat, szemben azokkal, akik meg igen.
De hát akkor mennyivel csekély a száma azoknak, akik nem fogtak telefont a kezükben, azzal szemben, mint akik igen.
Ugye, számomra volt csak egy ilyen
hát
meglepő.
Gyakorlatilag a közösségi média használat az majdhogy nem 100%-os.
100%-os.
Nagyon közel van hozzá.
Mi van akkor, vagy tudsz tanácsolni valamit akkor, hogyha felfedezzük ezt a családban, akár a képernyő függőséget, és azt mondhatjuk, hogy igen, ez már kóros, és már nem segít a beszélgetés, és a gyerek még mindig ott ül, vagy akár a családtag nem muszáj ennek gyereknek lennie. Szoktak ilyenek a látókörödbe kerülni? Megkeresni ilyen problémákkal?
Hát ilyenkor előjön a családterapeuta énem, és rögtön azon kezdek el gondolkozni, hogy vajon ez minek a tünete, amikor azzal jön egy szülő, hogy az ő gyereke túl sokat játszik például, vagy túl sokat ül a gép előtt. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ilyenkor mindig érdemes ezt föltárni, főleg, hogyha serdülőről van szó, ott egyértelmű, hogy mi van, milyen a családja, milyen rendszerben él ő. És nyilván, hogy fontos az is, hogyha ő valóban függő, akkor segítséget kapjon arra, hogy hogyan tudja megváltoztatni a viselkedését. Tehát most egy egyéni terápiáról beszélek, vagy egy olyan igen, egyéni terápiáról. De hogy azért én azt gondolom, hogy a családnak is változnia kell, és hogy elképzelhető, hogy őket is be kell vonni például a terápiába, nem csak azért, hogy ők hogyan tudják segíteni az internetfüggő gyereknek a gyógyulását, hanem azért azt megérteni, hogy ők vajon hogyan, vagy a családjuk dinamikája hogyan tartja fenn ezt a... Mert most csak érdemes gondolni, hogy akkor, hogyha egy gyerek leül a gép elé, akkor gyakorlatilag kivonja magát a családi életből. olyan miért van erre szüksége, tehát mi az a családi életben, ami őt zavarja, mi az, amiért ő el akar szigetelődni. És akkor, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor azért lehet azt sejteni, hogy a családban is kell változtatásokat eszközölni. Ennyire serdülők azért még szükségük van arra, hogy kapjanak egy támogató családi hátteret. Tehát, hogyha nem egy felnőtt emberről van szó, akkor nem lehet azt mondani, hogy akkor költözzön el. Tehát, hogy ott abban a családban kell valahogy olyan viszonyokat teremteni, hogy a gyereknek ne maradjon ez egy ilyen menekülő. Tehát, hogy ne kelljen menekülnie például az internethez.
Igen, mert hasonló egyébként a szereknek is a lelkülete, ugyanúgy egy menekülés, ugyanúgy ad egy burkot, egy kvázi védelmet, ami persze áll, és nem igazi, de akkor érezheti éppen úgy, hogy akkor kiszakad abból a családból, akár millióból, helyzetből.
És főleg nagyon... azért ezek a játékosok, akik függővé válnak, általában olyan játéktól, vagy gyakran olyan játéktól válnak függővé, amikor társakkal játszanak. Igen. Az interneten. Tehát ott van egy ilyen olyan élmény, hogy én társaságban vagyok. Tehát van egy olyan...
Meg ott lehetek valaki, ott tudok valahova tartozni, ezeket mind-mind ugye hozzák, és hogyha az életben esetleg kevésbé sikeres, hát mennyire lehet sikeres éppen, ott meg igen, akkor ugye ez még plusz veszélyforrás jelenthet szerintem, hogy ott el tud érni eredményeket, amiket esetleg máshol nem.
Meg igazából a biokémia is, ugye arról nem nagyon ejtettünk szót, de hogy valójában ennek van egy biokémiai folyamata, ugye a dopamin termelődés, és hogy az hogyan motivál újabb és újabb használatra, tehát hogy serkent, hogy na, hát akkor még nyerjek, na most még egyfajta, még egy kört játszak le, még ügyesebb legyek, tehát hogy ennek azért van egy ördögi köre is, amikor az egyén.
Egyébként a játékok is különbözőek ebből a szempontból, tehát hogy... Vannak olyan játékok, amik ahhoz, hogy sikeresnek lehessen lenni valaki, tehát valaki sikeresen tudjon játszani, ahhoz egyre többet és többet kell játszani, vagy mondjuk olyan küldetések vannak, amiket teljesíteni kell, szintlépések, stb. Tehát, hogy ez önmagában a játékoknak is lehet olyan tulajdonsága, ami mondjuk növeli a függővé válás esélyét. Amennyire én tudom, már a játékgyártóknál is van erre egy ilyen tudatosság, és hogy bizonyos lépéseket kell tenniük, hogy egy játék ne legyen túlságosan addiktív, de erről viszonylag keveset tudok, ez egy játékkészítő biztos többet tud mondani, de hogy az játékok is különbözőek az szerint, hogy mennyire addiktívak, tehát ahogyan a drogok is.
Nagyon érdekes volt, hogy egy korábbi műsorunkban találkoztunk egy konkrét számítógép, tehát egy játékfüggővel, ahogyan ugyanúgy leírja a függőségnek a nagyon szép ívét, ahol először meg ugye lelkesedik, még várja, még kap tőle hatást, tehát, hogy még megkapja a jutalmat, a jó érzést, aztán már nincs jó érzés, de már van az üresség, és akkor azért csinálom, hogy az a rossz érzés ne legyen, és akkor még elnyomhatom, de hogyan fokozódik, és lesz egyre elviselhetetlenebb ez az egész. Tehát, hogy itt azért ott vannak a jelek, és igazából így a műsoridő végéhez érve, azért ott fontos, hogy egyrészt ugye a hozzátartozók hogyan figyeljenek, és mit tehetnek annak érdekében, hogy észrevegyék, és adott esetben még időben tudjanak segítséget kérni, vagy maga, aki ebbe az irányba halad, tehát hogy ő maga is legalább ezeket a jeleket tudja figyelni, és ha szükséges, ugye ez nagyon furcsa, mert hogy általában ugye nem szokták, tehát kell az a feszültségpont, amikor az egyén úgy érzi, hogy na hát most már elég, és van, de hát kinek hol van ez a pont, ez nagyon változó. De hát azért mi elmondjuk, hogy vannak jelek, lehet ezekre a jelekre figyelni. És...
Hát sőt, a környezet hamarabb észreveszi, mint a személy maga, tehát ez hasonlóan a többi szenvedélybetegséghez, hogy a környezet az gyakran jobban szenved, mint a függő. És hogy pont ez a nehéz, hogy nehéz rávenni pont emiatt, hogy a környezet már jelez, már azt mondja, hogy itt baj van, menned kéne, csinálni kéne, de hát én dehogy is, szóval, hát
nincs
hogy
semmi
nincs
gond.
Itt semmi gond. Szóval, hogy igen, ennek a folyamata nagyon hasonlít a többi függőséghez. Úgyhogy aztán nem is kell elmondani, hogy a környezet miből veszi észre, mert a környezet tényleg konkrétan kívülről látja, hogy az illető életét mennyiben károsítja, az, hogy nem csinál semmi mást, mint hogy a gép előtt ül. Hogy kihez lehet fordulni, vagy ez a
hát
kérdés?
Hát egyrészt kihez lehet fordulni, illetve ha tudsz javasolni olyan olvasmányokat a hallgatóknak, ahol akiket érdekel, izgalmas kis cikkeket olvasni, vagy könyvet olvasni, hogy van-e ilyen a tarsolyodban, hogy hát akinek most sikerült felcsigáznunk a figyelmét és az érdeklődését, akkor meg. Tehát nekem személy szerint én nagyon szeretem a Máté Gábort, tehát hogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon érdekes és nagyon jól közérthető stílusban ír a függőségről, tehát őt nagyon jó szívvel tudom ajánlani, mert konkrét saját tapasztalatokkal és egyébként segítőként rengeteg élményt megosztva, rengeteg példával bemutatva, tehát az például az ő könyveit kifejezetten tudom ajánlani, de neked van ilyen a tarsolyodban, amit esetleg szívesen, nem baj, ha nincs.
Azt hiszem, néhány évvel ezelőtt megjelent egy könyv, az pont az internet függőséggel kapcsolatban, de most nem üt eszembe se a címe, se a szerzők, úgyhogy nem vagyok nagy segítség.
Nem, vagy csak gondoltam, hogyha kéznél van valami olyan, amit szívesen megosztanál, hanem akkor a hallgatók biztosan ma már azért az internet az előnyét nézni. Ugye, tehát azért most vegyük azt, hogy ennek van pozitív oldala is, még akkor is, hogyha mi ugye a mai adást elsősorban nem erre éleztük ki, de hogy utána tudnak nézni, és egyre több irodalom és kutatás is megjelenik e téren, úgyhogy akit érdekel, az bátran utána nézhet és tájékozódhat. Illetve hát 4 hetente mi találkozunk a Függő Kérdések műsorban, hol szenvedélybetegekkel, és akkor az ő életútjukat bemutatva, hol szakembereket meghívva, hát tovább folytatjuk a beszélgetést a függőségről, és szeretnénk a függőségről való szabadulásra egyre inkább kihegyezni a beszélgetéseinket.
Ha komoly baj van, akkor nyugodtan forduljanak a Válaszút misszióhoz, mindig áll szolgálatokra, és kézzelfogható segítséget tudnak adni, akár képernyőfüggőséggel kapcsolatban is, vagy bármi egyéb olyan kérdésük van, akkor nyugodtan meg lehet őket keresni az interneten, utána tudnak nézni az elérhetőségüknek. Ők egyébként egy református misszió, de hogy így nagyon szeretettel várnak minden függőt, vagy éppen gyógyulni vágyót, sőt a hozzátartozókat is, úgyhogy ha nem tudják esetleg, hogy motiválják a családtagjaikat, akkor nyugodtan menjenek le hozzátartozóként is, vagy jöjjenek el, és találkozzanak velünk személyesen. Szeptember 25-én lesz egy közönség találkozónk az Adna kávézóban, ez fenn van a Mária Rádió honlapján is ez az esemény. Nagyon szeretettel várunk minden kedves hallgatónkat. Ez egy összevont közösségtalálkozó lesz, minden egyes héten elhangzó műsor vezetőivel találkozhatnak. Jól mondom?
Hajnal. Igen, és 6 órától talán az még kimaradt, tehát hogy 6 órától kezdődik.
Hát szeptember 25, 6 óra, Adna kávézó, várjuk szeretettel a hallgatóinkat, neked pedig nagyon megköszönjük, hogy itt voltál, hogy ezt a maratoni függő kérdéseket itt végig ülted és végig segítetted, és nagyon érdekes volt hallani, hogy és jó, hogy ilyenben születik kutatás, és hogy ezzel ilyen szinten van foglalkozva, mert ez egy nagyon fontos, és nagyon, nagyon vékony jég, úgy gondolom, ami sok mindenki alatt beszakadhat. Reméljük, hogy mindenki a víz felett marad, és egy kellemesen
tölti az estét. Köszönjük mi is. Áldás, békesség.